Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai napra rendelte. Megírva találjuk Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelében, a 4. fejezet 6. versében a következőképpen. Így ír az apostol: kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol így biztat: éljetek ahhoz az elhíváshoz méltóan, amellyel elhívattatok. Más megfogalmazásban úgy mondhatjuk, hogy éljetek ahhoz méltóan, hogy ti Jézus tanítványai vagytok. Ha Jézus tanítványai vagytok, ha az ő követői vagytok, akkor ez azért jelent valamit. Hát gondoljatok erre. Ugye a világ is emlegeti, hogy hát emberhez méltóan élni. De Jézus tanítványának lenni, az ő követőjének lenni, még valami annál is többet jelent. Éljetek ahhoz méltóan, hogy ti tudjátok magatokról, hogy Jézus tanítványai, az ő követői vagytok. Aztán az apostol ezt így ki is fejti, hogy mi mindent ért ez alatt. Éljetek ahhoz méltóan, vagyis legyetek alázatosak egymással szemben. Legyetek szelidek egymáshoz. Legyetek türelmesek egymáshoz. Szeretettel viseljétek el egymást. Legyen békesség köztetek, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Megtartani. Még csak nem is azt írja, hogy megteremteni, hanem megtartani, ez nem véletlen, azt hiszem, hogy így fogalmaz. Mert nem az a feladatunk, hogy megteremtsük az egyház, a gyülekezet egységét, mert azt Isten eleve megadta. Az ő egyháza, az ő kihívottainak közössége, az egy egységes egész. Ami nekünk a feladatunk, hogy igyekezzünk megtartani, ami amúgy is egy. Pál apostol annyira hangsúlyozni akarja, hogy az egység az egy adott dolog, hogy 7-szer is megerősíti. Most én más sorrendben mondom, mint ahogy ő írta, de azt hangsúlyozza például, hogy hát egy az Isten, az Atya. Hát miért szakadoznátok szét felekezetekre, irányzatokra, csoportokra, klikkekre? Hát az az Isten, aki teremtett benneteket, és aki tart az ő kezében, aki mint Atya gondoskodik rólatok, és akiben ti bíztok, mint szeretett gyermekei, hát ő egy. Ha ő egy, akkor mindazok, akik benne bíznak, mint Atyában, azoknak is egynek kell lenniük, egységben kell lenniük. Micsoda szomorú az, amikor a családban is, hát egy az apa, meg egy az anya, és a testvérek meg szétmennek, és ellenségei egymásnak, sajnos van ilyen. Pedig hát teremtésbeli rend, hogy a család az egység, hiszen egy az apa, egy az anya, ezek alapján egy a család. Na így kellene lennie, sajnos sok esetben nem így van, de azt hangsúlyozza az apostol, hogy Isten családja is egy, egység. Hiszen egy az Isten, a mindenható Atya. Még akkor is, hogyha sokan mindenféle kitalált istenekhez fordulnak, hiszen az ördög sokféle ötletet ad az embereknek, hogy ne az igaz, élő Istenhez közeledjenek, hiszen tudjuk, hogy sokan más istenekhez futnak, sokan otthagyják az élő igaz Istent, de a Szentírás azt mondja, azok kitalált istenek. Az ördög csapja be az emberek gondolkodását, hogy mindenfélét kitaláljanak, mindenféle idegen istent, bálványt, akiben aztán bíznak az igaz élő Isten helyett. Aztán azt írja az apostol, hogy egy az Úr, egy a megváltó Jézus Krisztus. Nem lehet Istenhez másképp eljutni, csak rajta keresztül. Akkor is, hogyha az emberek sokszor és sokan más utakat gondolnak. Akkor is, hogyha annyira nagyon mondogatják mostanában, hogy ó, mindegy, melyik vallás, melyik hit. Pál apostol, aki szemtől szembe találkozott Jézussal, nem győzi hangsúlyozni a leveleiben, egy a közben járó az Isten és az ember között. Egy az út Istenhez. Csak a Jézus Krisztusban való hitáltal lehet nekünk Istenhez eljutni az ő országába. Aztán folytatja, hogy egy a Szentlélek, aki betölt minden Jézusban hívőt, bármelyik felekezethez tartozik, vagy bármelyik irányzathoz. Sajnos a látható egyház felekezetekre szakadozott, meg irányzatokra szakadozott. Luther Márton ugye fejtegeti ezt, hogy tegyünk különbséget a láthatatlan egyház, az igazi egyház, meg a látható egyház a szervezetileg felépített egyház között. Igen, amit szemmel látunk, amit ugye az emberek építgetnek, hogy a vezetőket választunk, szavazunk a tisztségekre, építünk templomokat, összeállítunk különböző hitvallásokat, ami kicsit eltér a másik felekezet hitvallásától, de ezek emberi dolgok. Azok, akik igazán Jézusban hisznek, akik igazán az ő követői, azok Isten láthatatlan egyházához tartoznak. És ugyanaz a Szentlélek tölti be a hívőket, akár az egyik felekezetben, akár a másik felekezetben, akár az egyik irányzatban, akár a másik irányzatban. Hiszen azt mondja, hogy egy a hit. Hát ugyanazt hisszük. Eszembe jutott az egyedül hit, egyedül kegyelem, egyedül Szentírás, egyedül Jézus Krisztus, ez a négy szóla, amit szoktunk a reformáció ünnepén említeni, amit Luther Márton is nagyon hangsúlyozott, hogy egyedül csak Jézus a megváltó. Nekem ez most így összecseng. Ugyanazt hangsúlyozza Luther Márton, mint amit Pál apostol. Egyedül Jézus a megváltó. Egyedül hitáltal lehet elnyerni az üdvösséget. Egyedül kegyelemből, mert a saját cselekedeteink nem érnek semmit. És egyedül a Szentírás által mutatott hitben kell járni. Egy a hit, egy a reménység. Ugyanabban reménykedünk, hogy a bűneink megbocsáttatnak, hogy a bűnöktől megtisztulunk, hogy bejuthatunk a földi életünk után az Isten országába, az örök örömbe. És azt mondja az apostol, hogy egy a keresztség. Még ha különböző módon gyakorolják is a felekezetek, a lényege ugyanaz. Lehet ilyen formán, olyan formán. Vitatkoznak rengeteget a víz mennyiségén, meg az életkori követelményeken. De a keresztségnek a lényege ugyanaz, bármelyik felekezetnél is. És akkor én utoljára mondom, amit az apostol először mond, hogy egy a test. Az eklézsia, a kihívottak közössége, amit mi magyarul úgy mondunk, hogy egyház, vagy gyülekezet. Jézus, amikor elhívott a vele való közösségre, akkor az egyház közösségébe hívott. Az az akarata, hogy akik benne hisznek, azok egymással közösséget alkossanak. Tulajdonképpen parancsunk van arra, hogy közösségi életet éljünk mi keresztjének. Parancsunk van arra, hogy igyekezzünk az egységet megtartani. Egységet nem tudunk teremteni, azt Isten teremti. De szét tudjuk zilálni az egységet azzal, hogyha ítélkezünk, azzal, hogyha hiányzik az alázat, a szelídség, a türelem, a szeretet. Szomorúan mesélte az egyik testvér, azt mondja, hogy nem tudunk már együtt imádkozni a munkatársaimmal. És aztán elmesélte sok esztendőnek a történetét, hogy a munkahelyén hárman vannak hívők, különböző felekezetekhez tartoznak, de ez soha nem választotta el őket. Érdekes egyébként, saját tapasztalatból is mondom, hogy úgy 10 évvel ezelőtt bármelyik felekezethez tartozó, bármelyik irányzathoz tartozó testvérrel találkoztunk, hogy meghívtunk vendégige hirdetőket, leültünk beszélgetni, úgy éreztük azonnal, hogy hát egy hullámhosszon vagyunk. Ugyanúgy gondolkozunk Jézusról, ugyanúgy gondolkozunk a lényegről. Olyan 5 évvel, 10 évvel ezelőtt még annyira természetes volt, hogy mindegy, hogy ki melyik felekezethez tartozik, ki melyik irányzathoz tartozik, hogyha tényleg a szívébe fogadta az Úr Jézust, a megváltót, akkor lehet érezni azt az összetartozást köztünk, hogy ugyanazon, egy nevezőn vagyunk, ugyanazon a hullámhosszon. Sajnos ez most már kevésbé van így. Mostanában az utóbbi 1-2 évben érzek valami negatív változást ebben a dologban. Na, ez a testvérünk is elmeséli, hogy sok mindenben nem értettek egyet, hiszen különböző felekezetekből voltak ők hárman, de a lényegben igen. Mind úgy tettek vallást Jézusról, hogy ő az egyedüli megváltó. Ő az, aki megbocsátja a bűnöket, ő hozzá kell fordulni, ő az, aki meg tud tisztítani a bűntől, hiszen ő halt megértünk a kereszten, ő adta magát áldozatul, ő támad fel, ő tud bevinni az Isten országába. Na, ez a lényeg, és ebben ők egyet tudtak érteni. És elmesélte, hogy imaközösséget tartottak rendszeresen, hol munkaidő előtt, hol munkaidő után tovább ott maradtak, összejártak a munkahelyen kívül is, és azt mondja, olyan sok csodálatos ima meghallgatásban volt részük. Volt rá eset, hogy a főnök, aki eleinte gúnyolódott a hitük miatt, de kórházba készült, és mondta, hogy tudom, hogy ti hárman együtt szoktatok imádkozni, imádkozzatok értem, amíg a kórházban vagyok. És megígérték neki, hogy imádkoznak értem. És amikor kijött a kórházból, akkor sugárzó szemmel mondta, hogy én éreztem, hogy valami van. Az orvosok is csodálkoztak, hogy sokkal gyorsabban hat a kezelés, sokkal hamarabb felépülök, mint ahogy ilyenkor szokásos, hamarabb ki is engedtek a kórházból. Imádkoztatok értem? Igen, imádkoztunk érted. És az a főnök, aki régebben gúnyolta őket, most azt mondta, használhatjátok az irodámat. Ha össze akartok jönni, hogy imádkozzatok, meg ilyesmi, és nem vagyok bent, nyugodtan bemehettek az irodámba, használhatjátok. Azt mondja a kedves testvérünk, hogy megszűnt a közös imádság. Ők ketten úgy összevesztek ezen a népszavazáson, hogy odáig fajult, hogy mindketten kijelentették a másikról, hogy a másik nem is igazi keresztjén. Mert hogy másképp gondolkozik valamiről. Pedig hát a dolgok, mondja a kedves testvér, ugye nem fekete-fehérek, én tudok továbbra is együtt imádkozni az egyikkel is, meg a másikkal is, bár az én álláspontom meg valami egész más, mint nekik kettőjüknek, de ők ketten kijelentették egymásról, hogy nem testvérek többé. Mert valamiben egyet nem értés van, valami olyasmiben, amire tényleg nem mondhatjuk azt, hogy na ez a fekete, az meg a fehér, hanem valószínűleg két szürke közül kell választani, de nagyon keményen megmondták a másikról, hogy az nem lehet igazi keresztény, aki így gondolkozik. Meg a másik is ezt mondta. Eszembe jutott Jézusnak a főpapi imája, meg az új parancsolata. Nagyon érdekes, hogy azt nem parancsolta meg Jézus, hogy politikailag egyet kell érteni, de azt igen, hogy szeretettel kell lenni egymás iránt azoknak, akik az ő követőinek vallják magukat. János evangéliumából olvasom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És akkor így elgondolkoztam, hogy most ebben a helyzetben, amikor egymásnak mennek, lelkészek is egymásnak mennek, meg egyházvezetők is egymásnak mennek, mind a két oldalon nagyon erős érvek vannak, hogy elgondoltam, hogy most akkor a világ, a nem hívő emberek mit látnak? Hát ezek után csodálkozhatunk azon, hogy nem akarnak tudni a keresztény hitről, és nem érdekli őket. Szóval arról fogják megtudni, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nincs szeretet. Támadás van. Egymásnak a kikezdése van. Egymásnak a kiközösítése, kiátkozása van. Ha úgy gondolkozol, akkor nem vagy igazi keresztény. Ha te meg így, akkor meg te nem vagy igazi keresztény. Hát ha ezt látják a nem hívők, hogy a keresztények így vannak egymással, akkor fogja őket érdekelni, hogy ki ez a Jézus, és hogy kellene őt keresni, mert ő a megváltó, és ő általa lehet Isten országába bejutni. Nagyon érdekes a főpapi imádság is. Nagyon sok mindenért nem imádkozik Jézus, amiért esetleg imádkozhatna a halála előtt. De az egységért igen. Azért, hogy az ő tanítványai szeressék egymást, hogy elfogadják egymást, hogy elviseljék egymást akkor is, hogyha esetleg a politikai álláspontjuk nem ugyanaz. Mert most ugye ott tart a dolog, hogy nem egyezünk politikai nézetünkbe, akkor nem fogadjuk el egymást kereszténynek. Jézus pedig azért imádkozik, hogy ám lehet különböző álláspont, esetleg egy politikai kérdésben is, meg sok minden másban, de azért még lehet egymást szeretni, lehet egymást elfogadni. Azt mondja Pál apostol, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Hát viseljétek már el egymást szeretetben. Jézus így imádkozik, hogy de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. És azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Hát amikor a keresztények egymást átkozzák, akkor a világ azt látja, hogy ez valami értelmetlenség ez az egész, és nem érdemes ezzel foglalkozni. Ha a világ azt látná, hogy a keresztények akkor is szeretik egymást, hogyha esetleg valamiben nem értenek egyet, akkor is elviselik egymást, akkor is hordozzák egymást, akkor is segítenek egymáson, akkor is szépen beszélnek egymásról, és nem bunkózzák le egymást. Ha a világ azt látná, hogy a keresztények mindig tudnak egymáshoz jó szívvel lenni, akkor azt hiszem, hogy fölkapnák a fejüket, és elgondolkoznának rajta, hogy igen, igen, ebbe van valami. Mert bár különbözőek a nézetek, mert bár különbözőek a módszerek, mert bár különböző a liturgia, különböző a hagyomány, sok minden különböző, de egy az Isten, egy a megváltó, egy az egyház, egy a hit, egy a keresztség, és egy a szeretet. Érdekes, hogy ez nem csak magyar betegség, én azt hittem, hogy igen, de nyáron az amerikai vendégektől megtudtam, hogy náluk is hasonló problémák vannak. Amikor itt voltak az amerikai vendégek a gyerektáborban segíteni, egyik nap az irgalmas samaritánus példázata volt. És úgy szerették volna eljátszani a történetet, hogy a mai magyar valóságban hogy zajlik ez a történet. Ugye összeültünk, ott volt sok ifis segítő is, és akkor kérdezték, hogy hát hogy játsszák el, hogy a magyar ember az, aki bajba jut, és akkor elmennek mellette többen, és aztán jön az irgalmas kicsoda, kit mondjunk samaritánusnak. Ugye a zsidók és a samaritánusok utálták egymást, és példázatnak egy fontos mondani valója, hogy pont az segít rajta, aki elvileg utálja őt, és viszont. És akkor azt mondja az egyik amerikai testvér, hogy hát mondjuk azt, hogy az irgalmas szlovák, hát erre egy kicsit elnevettük magunkat, hogy én még ilyenről nem hallottam, hogy itt nálunk bárki a szlovákokat utálná, vagy viszont. Tehát ez biztos, hogy nem ül. Hát ott Szlovákiában, ott biztos, hogy van ilyen gyűlölködés, de itt az anyaországban nem utáljuk a szlovákokat, meg ők sem minket, románokat sem nem. Aztán szó volt arról, hogy akkor esetleg az irgalmas cigány, ott meg egy kicsit megijedtünk attól, hogy hát van cigány származású gyerek a táborozók közül, most akkor ez jól jön-e így ki, és akkor ott volt a nagy kérdés, hogy hát kit utálnak akkor a magyarok és viszont? És akkor azt találtam mondani, hogy az igazság az, hogy a magyarok a magyarokat utálják legjobban. Sajnos ez van. A kormánypártiak a kormányelleneseket utálják, a kormányellenesek meg a kormánypártiakat utálják, és ezen úgy össze tudnak veszni, hogy még családok is szétmennek ezen a dolgon. És keresztény gyülekezetek is szétmennek ezen a dolgon. És hát nem vigasztalt meg, amit mondott Anna Peterson, de azt mondta, hogy Amerikában is ugyanígy van. Mi a legnagyobb vita a keresztények között, hogy melyik elnökre szabad szavazni, és melyikre nem. Elmesélte, hogy még az ő gyerekkorában, az ő szülei idejében tisztelték az elnököt akkor is, hogyha nem rászavaztak. Oké, nem rászavaztunk, de akkor is ő az elnök, tisztelnünk kell, becsülnünk kell, föl kell ránéznünk, mert ő az elnök. És ugye amerikai elnöknek lenni az valami nagy valami. Azt mondja Anna, hogy most már ez megváltozott. Most már, ha nem rászavazott, akkor nem hajlandó tisztelni. Akkor utálja. És bizony ott is ez van, mint nálunk, hogy az elnökre szavazók és a másik jelöltre szavazók utálják egymást. És hogy ez a keresztények között is megosztást támaszt. És hogy az most is így van, ugye van, aki azt mondja, erre kell a keresztényeknek szavazni, van, aki azt mondja, másikra, és van a harmadik csoport, amikor azt mondják, hogy egy keresztény egyikre sem szavazhat a két jelölt között, mert egyik sem megfelelő. És akkor most három különböző álláspont van a keresztények között. Mert ezt csak érdekességképpen mondtam el, visszatérve az alapigénkhez. Pál apostol nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy az egységről el ne feledkezzünk. Nem csak azért, mert a mi saját érdekünk is az, hogy egységben legyünk, mert szükségünk van a többiekre. A magány az valami iszonyatos dolog. Akkor valaki elkezdi magát magányosnak érezni, hogy egyedül vagyok a hitemmel, egyedül vagyok az imádságban. Nincs, akit megkérhetek, hogy imádkozzál értem, mert olyan jó lenne. Ha valaki elkezdi ezt érezni, hogy annyira olyan hontalan vagyok, olyan magányos, olyan egyedül levő, hát ez valami nagyon-nagyon rossz és szenvedésteli dolog. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy közösségbe legyünk. Azért, hogy megmaradjunk a hitben, hogy erősödjünk a hitben, hogy jobban megismerjük Jézust, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Szükségünk van a közösségre. Tehát egyéni érdekünk is az, hogy igyekezzünk megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, de nem csak az egyéni érdekünk, hanem az evangélium terjedését is azt szolgálja. Ha nekünk számít az valamit, hogy az Isten országába minél több ember bejusson, akkor dolgozni kell azon, hogy a kívülállók láthassák, hogy ez az igaz út. Isten az igaz Isten, Jézus az igazi megváltó. A keresztény hit az igazi út, és nincs más lehetőség, csak akkor fogják látni, csak akkor fogják elhinni, hogyha azt látják, hogy a keresztények szeretik egymást. Mindegy, hogy egyet értenek valamiben, nem értenek egyet. Mindegy, hogy ugyanazt a módszert gyakorolják, vagy valami más módszert. Mindegy, hogy szereti a hagyományt, vagy nem szereti, és hogy az egyik hagyományt részesíti előnybe, vagy a másik hagyományt részesíti előnybe. És teljesen mindegy, az evangélium terjedése szempontjából teljesen mindegy, hogy valaki jobboldali érzelmű, vagy baloldali érzelmű, de akkor is szeretni kéne egymást. Mert arra felfigyelnének a kívülállók, arra felfigyelnének a nem hívők, hogy hát ezek el tudják egymást viselni. Mert ugye a világi emberek nem tudják egymást elviselni, aki olvassa a internetes újságokban a kommenteket, hát azt tudja, hogy nem tudják elviselni az emberek, hogy valaki másképp gondolkozik. Ez elviselhetetlen dolog, hogy más a véleménye. Hogyha azt látnák a nem hívők, hogy a keresztények akkor is el tudják fogadni a másikat, mint embert, mint testvért, hogyha nem értenek egy, erre fölfigyelne a világ. Erre fölfigyelnének, hogy itt van valami szeretet, itt van valami összetartás, egymásnak az elviselése, egymásnak az elhordozása. Pál apostolnak erős szívügye volt az, hogy az evangélium terjedjen, és minden ember megismeri az evangéliumot. Erősen hitte, és a teljes életét ez alá rendelte alá, hogy vigye az evangéliumot, és mindenkinek, és mindegy, hogy zsidó, vagy pogány, görög, vagy római, és hogy az ő ellensége egyébként, mert teszem azt, egy római katona, aki éppen a börtönbe kíséri őt, aki az ellensége volt, aki börtönre ítélte őt, aki a börtönbe vitte őt, annak is hirdette az evangéliumot, annak is beszélt Jézus szeretetéről és bocsánatáról. És hogyha komolyan gondoljuk a mi hitünket, hogyha tényleg hiszünk, és nem csak úgy mondjuk magunkról, hanem tényleg hiszünk az Isten országában, tényleg hiszünk az örök életben, akkor tulajdonképpen mi számít jobban, mint az, hogy az emberek megismerjék az igazságot, és az igazságot fogadják el. És azt mondja Jézus, hogy arról fogják megtudni, hogy ez az igazság, hogyha szeretitek egymást. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod azt, hogy nem szeretjük egymást. Azt valljuk magunkról, hogy a tiéd vagyunk, és téged követünk. Azt valljuk magunkról, hogy benned hiszünk, mint megváltóban, és közben nem szeretjük egymást. Nem fogadjuk el egymást. Uram, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk, hogy ilyen sokat ártunk a te ügyednek. Ilyen sok embert elriasztunk attól, hogy téged keressem, a szeretetlenségünkkel, az ítélkezésünkkel, türelmetlenségünkkel. Uram, kérlek, bocsáss meg nekünk azt a sok szörnyű véleményt, ami mostanában elhangzik, ahogy az egyik keresztény szidja a másikat, és megalázza nyilvánosság előtt. Uram, bocsásd meg azt, hogy a szívünkben nem az egységre, nem a szeretetre törekszünk, hanem az a fontosabb, hogy a mi igazságunk győzzön. Uram, könyörülj rajtunk, és újíts meg bennünket. Te látod, Uram, hogy a magyar egyház milyen nyomorúságban van, meg úgy általában egész Európában milyen nyomorúságban vagyunk. Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy visszatérjünk hozzád. Hogy visszatérjünk hozzád, és újra lényeg legyen a lényeg számunkra. Könyörülj rajtunk, Uram. Amen.